Királyok első könyve 5-től a 8. fejezetig. Az 5. fejezet 15. versétől ezt olvassuk. Hírám Tírus királya elküldte szolgáit Salamonhoz, amikor meghallotta, hogy őt kenték fel királyá apja után, mert Hírám mindig szerette Dávidot. Salamon pedig ezt üzente Hírámnak. Te tudod, hogy apám Dávid nem építhetett házat Istene az Úr nevének, mert háborúskodnia kellett mindenfelé, míg az Úr lábai alá nem vetette ellenségeit. De most az én Istenem az Úr nyugalmat adott nekem mindenfelől, sem ellenség, sem veszedelem nem fenyeget. Én tehát azt gondoltam, hogy házat építek Istenem az Úr nevének, ahogyan az Úr apámnak, Dávidnak megmondta. A te fiad, akit utánad helyezek a trónra, az épít majd nevemnek házat. Most azért parancsold meg, hogy vágjanak ki cédrusfákat a Libánonon. Az én szolgáim együtt lesznek a te szolgáiddal, és annyi bért adok szolgáidnak, amennyit csak kívánsz. Jól tudod, hogy mi köztünk senki sem ért úgy a favágáshoz, mint a szidóniak. Amikor Hírám meghallotta Salamon üzenetét, nagyon megörült, és ezt mondta. Áldott legyen ma az Úr, mert bölcs fiat adott Dávidnak e nagy nép élére. És Hírám ezt az üzenetet küldte Salamonnak. Meghallgattam, amit üzentél nekem. Teljesítem minden kívánságodat, mind a cédrusfákra, mind a ciprusfákra nézve. Szolgáim leszállítják a Libánonról a tengerre, én pedig tutajokká kapcsoltatom össze azokat, és levitetem a tengeren arra a helyre, amelyet megüzensz nekem. Ott szétszedetem azokat, te pedig vitesd el. Te viszont teljesítsd az én kívánságomat, és adj élelmet házam népének. Abban az időben Libanon teljes területét cédrusfák borították. Ezeknek többségét a török uralom alatt pusztították ki, és így mára már nagyon kevés cédruserdő maradt meg Libanonban. Hírám emberei kilátták a cédrusfákat, tutajokat készítettek belőlük, és leúsztatták a földközi tengeren egészen Joppé kikötőjéig, amely körülbelül 80 kilométerre volt Tírustól. Joppétól aztán szárazföldön szállították Jeruzsálemig, ami körülbelül még 40 kilométeres távolság volt. Adott azért Hírám Salamonnak cédrusfákat és ciprusfákat, amennyit csak kívánt. Salamon viszont adott Hírámnak házanépe ellátására 20 000 kor búzát és 20 000 kor sajtolt olajat. Ezt adta Salamon Hírámnak évről évre. Az Úr tehát bölcsességet adott Salamonnak, ahogyan megígérte neki. Békességben élt Hírám Salamonnal, és szövetséget kötöttek egymással. Salamon király kényszermunkásokat küldött föl egész Izraelből. 30 000 ember lett kényszermunkás. Ezeket felváltva küldte a Libanonra, havonként 10-10 000 embert. Egy hónapig a Libanonon voltak, 2 hónapig pedig otthon. A kényszermunkások felügyelője Adoniram volt. Salamonnak volt 70 000 teherhordója és 80 000 kőfejtője is a hegységben. Salamon munkavezetőin kívül, akik a munkát irányították, 3300 felügyelője is volt, akik a munkát végeztették a néppel. A király parancsára nagy és értékes köveket fejtettek, mert faragott kövekből akarták lerakni a templom alapját. Ezeket Salamon építőmunkásai és Hírám építőmunkásai, meg a gebáliak faragták ki, és elkészítették a gerendákat, meg a köveket a templom építéséhez. A mai Jeruzsálemben Heródes kapuja alatt egy barlang található, amely a város alatt húzódik, és ezen a barlangon keresztül le lehet ereszkedni Salamon kőfejtőjébe, és meg lehet nézni, hogy honnan fejtették a kövek nagy részét a falak, a templom és Salamon palotájának építéséhez. A kőfejtőben még a vésőnyomokat is látni lehet a mai napig. Itt mészkövet bányáztak, amely rétegekben helyezkedett el, és emiatt könnyű volt fejteni, ugyanakkor kitűnő volt az építésre. A bányában lyukakat váltak a falba, amelyekbe faágakat dugtak be, majd vizet öntöttek az ágakra, amelyek így megszízták magukat vízzel, és növekedésük következtében kirepesztették a kődarabokat, majd ezeket kifaragták. A mai Jeruzsálemben rendeletet hoztak arra, hogy a város minden új építkezése Jeruzsálem kőből, azaz mészkőből kell készüljön. Ha tehát betonépületet húznak fel, akkor is rá kell húzzanak egy külső réteget Jeruzsálem kőből. Ez a Jeruzsálemkő nagyon szép, mert a felkelő nap sugarait aranyos árnyalatban veri vissza, és ezért nevezik Jeruzsálemet az aranyozott városnak. Ez egy elbűvölő látvány. Amikor a köveket kifaragták, akkor olyan pontosan simították le őket, hogy nem kellett maltert használjanak az összeillesztéshez, mert egyik kőtömb tökéletesen illeszkedett a másikhoz. Láttam a templomhegy egyik részén néhány kőtömböt, amelyet Heródes idejében faragtak ki. Hatalmas kövek ezek. Azt mondják, hogy Salamon idejében is nagy darab kőtömböket használtak, 5-8 könyök nagyságúakat, azaz körülbelül 3-4 méter hosszúságúakat. Heródes idejében viszont voltak 11 méter hosszú, 1,5 méter magas és 2,5 méter széles építőkövek. Ezek súlyát körülbelül 80-100 tonna közöttire becsülték, és olyan tökéletesen illesztették egymáshoz őket, hogy egy zsebkés pengét sem lehet közéjük beékelni. Vajon meddig tarthatott egy ilyen kőnek a lecsiszolása? És tegyük hozzá, hogy mindezt csak és kizárólag kézi szerszámokkal végezték el. Ma is dolgoznak olyan öregek Jeruzsálemben, akik kézi szerszámokkal simítják, faragják a köveket. 480 évvel azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, amikor Salamon már negyedik éve uralkodott Izraelben, az Ív hónapban, azaz a második hónapban kezdték el építeni az Úr templomát. Az a templom, amelyet Salamon király épített az Úrnak, 60 könyök hosszú, 20 könyök széles és 30 könyök magas volt. Azaz 27 méter hosszú, 9 méter széles és 13,5 méter magas. Itt a 6. fejezetben olvashatjuk a templom részletes leírását. A 7. versben ezt olvassuk. Mint hogy a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapásnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor. Minden vágás-faragás a kőbányában történt a város alatt. Ott tökéletesen kifaragták, és a helyszínre szállítás után a helyére tették, anélkül, hogy bármiféle zajt csaptak volna. Van egy érdekes történet a templom építésével kapcsolatban. A köveket elég nagy távolságra fejtették az építkezés helyétől, és utána megjelölték őket a tervrajznak megfelelően. Ugyanezt a tervrajzot nézték az építkezésen is, és a jelölésekkel érkező köveket a helyükre illesztették. Egyszer érkezett a bányából egy olyan kő, amely látszólag nem talált sehová, ezért az építők félredobták azt. Az építkezés 7 éven át tartott, és a bokrok benőtték a félredobott követ. Amikor az építkezés már majdnem befejeződött, akkor az építkezés vezetője üzenetet küldött a bányába, hogy készen állnak az alapkőletételre. Hol van? Kérdezték. A bányából visszajött az üzenet, hogy azt a követ már régen elküldték. De nincs itt, mondták az építők. De elküldtük, jött a válasz ismét. Keressétek meg! Valakinek aztán eszébe jutott, hogy volt egy kő, amit félredobtak a bokrok közé, és ott meg is találták azt a követ, amelyet az építők elutasítottak. Ez volt az alapkő. Péter ennek alapján szól a Sanhedrin előtt, amikor a béna meggyógyítása miatt kérdőre vonják a templomban. Azt mondja nekik, hogy ha le akarják tartóztatni a mai jó tette miatt, az az ő bajuk lesz, mert Jézus a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Az építkezés adta Péternek a lehetőséget erre a párhuzam állításra. Így szólt az Úr igéje Salamonhoz. Ezt mondom a templomról, amelyet most építesz. Ha az én rendelkezéseim szerint élsz, törvényeimet teljesíted, ha megtartod minden parancsolatomat és azok szerint élsz, akkor én is megtartom ígéretemet, amelyet apádnak, Dávidnak tettem. Izrael fiai közt lakom, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Ez egy feltételes ígéret volt Isten részéről. Ők nem azért építették a templomot, hogy abban összegyűlve imádják az Urat, hanem az alapgondolat az volt, hogy azért építik azt, hogy az Úr lakjon benne. Dávid azt mondta, hogy nem helyes, hogy ő maga egy szép házban lakik, de az Úr még mindig egy sátorban lakik. Házat fogok építeni Istennek, mondta. Ma, amikor templomokat építünk, akkor mi az emberekre gondolunk, mert nekik építjük az épületeket, hogy együtt összegyűlve a templomban imádhassuk Istent, és tanulmányozhassuk az ő igéjét. Abban az időben ez nem így volt. Ezt Isten házának építették, és a közönséges halandót nem engedték be oda. Csak a papok mehettek be a templomba, hogy meglátogassák Istent. Amikor Salamon befejezte a templom építését, akkor rájött, hogy milyen ostobaság ez a gondolat, és azt mondta. Istenem, felnézek az égre, és látom, hogy a mennyek nem elég nagyok ahhoz, hogy befogadjanak téged, mennyivel inkább igaz ez a mi kis templomunkra. Tudjuk, hogy Isten nem az emberi kéz által épített házakban lakik, hanem a mi szívünkben és életünkben. Ő, aki betölti a világ mindenséget, a szívemet is be tudja tölteni, és a testem lett a Szentlélek temploma, Isten lelkének a háza. A szentek szentjét a templomban legbelül készítette, hogy ott helyezze el az Úr szövetség ládáját. A szentek szentje elől 20 könyök hosszú volt, 20 könyök széles és 20 könyök magas volt. Színarannyal vonatta be azt. Az oltárt pedig cédrussával borította be. A templom belsejét is színarannyal vonatta be Salamon, és aranyláncokat húzatott ki a szentek szentje elé, amelyet arannyal vonatott be. Így az egész templomot arannyal vonatta be, végig az egész templomot. A szentek szentjénél levő oltárt is egészen bevonatta arannyal. Készítetett a szentek szentjébe 2 kerubot, 10 könyök magasságúakat olajfából. Az egyik kerub szárnya is 5 könyök, meg a másik kerub szárnya is 5 könyök volt, úgyhogy az egyik szárny vége a másik szárny végétől 10 könyöknyire volt. A másik kerub is 10 könyöknyi volt, és mindkét kerubnak ugyanaz volt a mérete és az alakja. Az egyik kerub magassága 10 könyök volt, és ugyanannyi volt a másik kerubé. A kerubokat a templom legbelső részébe helyezték. A kiterjesztett szárnyú kerubok közül az egyiknek a szárnya az egyik falig, a másik kerub szárnya pedig a másik falig ért, és szárnyuk a templom közepén egymáshoz ért. A kerubokat is bevonták arannyal. Akárcsak a szent sátor, a templom is a mennyország modellje lett, hiszen nagyon hasonló volt mindkettő elrendezése. A szövetség ládája akkor veszett el, amikor Nebukadnezar megtámadta Jeruzsálemet. Egyesek szerint Jeremiás elrejtette azt, de az bizonyos, hogy ez már nem került a Herodes által épített templomba. Lehet, hogy ma is valahol a föld gyomrában rejtőzködik, és hatalmas archeológiai lelet volna, ha valaki ezt megtalálná. A ládában még mindig ott lett az a 2 kőtábla, amelyre Isten felírta a 10 parancsolatot. A 7. fejezetben ezt olvassuk. A maga palotáját 13 évig építette Salamon. Akkor lett kész egészen a palota. A méretek és a részletek a fejezet további részében találhatók. Formált 2 rézoszlopot, az egyik oszlop magassága 18 könyök volt, és 12 könyök hosszú zsinór érte körül. Ugyanígy a másik oszlopot is. Majd 2 oszlopfőt készített, részből öntve, és az oszlopok tetejére helyezte azokat. 5 könyök magas volt az egyik oszlopfő, és 5 könyök magas volt a másik oszlopfő is. Az oszlopok tetején levő oszlopfőknek hálószerű retézete volt, láncformájú zsinórokkal. 7 volt az egyik oszlopfőn, és 7 volt a másik oszlopfőn is. Azután gránátalmákat készített. 2 sor volt belőlük mindegyik háló körül, hogy befödje az oszlopfőket, amelyek az oszlopok tetején voltak. Ugyanígy csinált a másik oszlopfőnél is. A csarnoknál álló oszlopok tetején az oszlopfők lilium alakúak voltak, és 4 könyök magasságúak. Oszlopfők voltak tehát a 2 oszlop tetején, és a kidomborodásuk mentén a háló fölött 200 gránátalma volt több sorban körös körül, ugyanígy a másik oszlopfőn is. Azután felállította az oszlopokat a templom csarnoka elé. Felállította a jobb oldali oszlopot, és elnevezte Jákinnak, azután felállította a bal oldali oszlopot, és elnevezte Boáznak. Az oszlopok teteje lilium alakú volt. Így fejeződött be az oszlopok elkészítése. Azután készített egy öntött tengert. Ez egy nagy medence volt, amelyben a papok kellett megfürödjenek. Az oltár külső részét és tartozékait részből készítették el. A rész mindig az ítélet szimbóluma, a rézmedence és a megtisztulás szükségességét szimbolizálta. Azok a dolgok viszont, amelyek az Istennel való közösséget segítették elő, aranyból készültek, ami a mennyei dolgok szimbóluma. A 8. fejezetben ezt olvassuk. Akkor összegyűjtötte Salamon Izrael véneit és minden törzsfőit, Izrael fiainak családfőit Salamon királyhoz Jeruzsálembe, hogy elvigyék az Úr szövetségládáját Dávid városából, azaz Sionból. Összegyülekeztek tehát Salamon királyhoz mindezek az izraeli férfiak Etanim havában, azaz a 7. hónapban, az ünnepen. Amikor Izrael vénei mind megérkeztek, a papok fölemelték a ládát, és fölvitték az Úr ládáját, meg a kijelentés sátrát, és a szentély egész felszerelését, amely a sátorban volt. A papok és a léviták vitték azokat. Salamon király és Izrael egész közössége, amely megjelent nála, ott volt vele együtt a láda előtt. Olyan sok juhot és marhát áldoztak, hogy sem számba venni, sem megszámlálni nem lehetett. Azután bevitték a papok az Úr szövetségládáját a helyére, a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe, a kerubok szárnyai alá. A kerubok ugyanis kiterjesztették szárnyaikat a láda helye fölé, és betakarták a kerubok felülről a ládát és annak rúdját. A rúdak olyan hosszúak voltak, hogy a rúdak végei láthatók voltak a szentek szentje előtt levő szentélyből, de kívülről nem voltak láthatók. Ott vannak még ma is. Nem volt a ládában más, csak a 2 kőtábla, amelyeket Mózes helyezett bele a Hóreben, amikor az Úr szövetséget kötött Izrael fiaival, miután kivonult Egyiptom földjéről. Amikor a papok kijöttek a szentélyből, felhő töltötte be az úrházát, úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy a szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte az úrházát. Most Salamon templom szentelési imája következik, amely egy klasszikus ima. De amikor apám Dávid házat akart építeni Izrael Istene az Úr nevének tiszteletére, akkor ezt mondta apámnak, Dávidnak az Úr. Azzal, hogy házat akartál építeni az én nevem tiszteletére, jót akartál. Isten úgy tekintette, hogy Dávid meg is építette neki a templomot, mert látta, hogy Dávid a szívében ezt meg is akarja cselekedni, annak ellenére, hogy Isten nem engedte meg, hogy gyakorlatilag megépítse azt. Isten a szándékainkat vizsgálja, amelyek még tetteinknél is fontosabbak. Az is lehet, hogy megfelelő tetteket hajtunk végre, de rossz a szándékunk, és ezt Isten nem fogadja el. Az is lehet, hogy jók a szándékaink, de ezek nem végződnek cselekedettel, viszont a szándékot Isten elfogadja. Az ember a külsőt vizsgálja, Isten a szíveket. Lehet, hogy valaki nagyon adakozó lélek, de nincs mit adjon. Isten látja a szíve szándékát, és többre értékeli azt, mint egy gazdag ember tettét, aki vagyonának egy részét oda is adja Istennek. Jézus is azt mondta a 2 kajtát odaadó asszonyról, hogy ő többet adott a többieknél, mert a sajátjából adott, míg a többiek csak a fölöslegüket tették a persejbe. De te nem építheted föl azt a házat, hanem a fiad, aki a te véredből származik, ő építi majd föl azt a házat nevem tiszteletére. Az Úr beteljesítette ígéretét, amit tett, mert amikor én apámnak, Dávidnak a helyére léptem, és Izrael trónjára ültem, ahogyan megígérte az Úr, fölépítettem ezt a házat, Izrael Istene az Úr nevének tiszteletére. Biztosak lehetünk abban, hogy az Úr betartja az ígéretét, és ezt igazolja itt Salamon is. És helyet készítettem ott a ládának, abban van az Úr szövetsége, amelyet őseinkkel kötött, amikor kihozta őket Egyiptom földjéről. Azután odaállt Salamon az Úr oltára elé, Izrael egész gyülekezetével szemben, kiterjesztette kezét az ég felé, és ezt mondta. Uram, Izrael Istene! Nincs hozzád hasonló Isten sem fent az égen, sem lent a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívükkel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél szolgádnak Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon. Most azért, Uram, Izrael Istene, tartsd meg, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak ígértél, amikor ezt mondtad. Nem vesznek ki színem elől utódait, akik Izrael trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is. Most azért, Izrael Istene, Váljék valóra ígéreted, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél. De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgass meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Nézd nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amerről ezt mondtad. Ott lesz az én nevem. Hallgass meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik. Hallgass meg szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgass meg lakóhelyeden a mennyben, hallgass meg és bocsáss meg nekik. Ha majd valaki vétkezik fele barátja ellen, és arra kényszerítik, hogy esküt tegyen, ő pedig idejön, és esküt tesz oltárod előtt ebben a házban, te halld meg a mennyből, és tégy igazságot szolgáid ügyében. Bizonyítsd rá a bűnösre bűnösségét, az igaznak pedig bizonyítsd be igazságát, és bánj vele igazsága szerint. Ha majd néped Izrael vereséget szenved ellenségétől, mert vétkezik ellened, de azután hozzád tér, vallást tesz nevedről, hozzád imádkozik és könyörög ebben a házban, te hallgass meg a mennyből, bocsásd meg népednek, Izraelnek a vétkét, és hozd vissza arra a földre, amelyet őseinek adtál. Ha majd bezárul az ég, és nem lesz eső, mert vétkeznek ellened, de azután imádkoznak ezen a helyen, vallást tesznek a nevedről, és megtérnek vétkükből, mert megaláztad őket, és vegyük észre, hogy a nemzet megpróbáltatásait az emberek bűneivel hozza összefüggésbe. Vajon az emberek bűne mivé tehetni az Egyesült Államokat? Mindnyájan jól tudjuk ezt. Te hallgass meg őket a mennyből, és bocsásd meg szolgáidnak és népednek, Izraelnek a vétkét, sőt, tanítsd őket a jó útra, amelyen járniuk kell, és adj esőt a földedre, amelyet népednek adtál örökségül. Ha majd éhínség lesz az országban, ha dögvész, aszály, rozsda, sáska vagy cserebogár lesz, vagy ha ellenség ostromolja az ország városait, vagy bármilyen csapás és betegség lesz, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár egész néped Izrael mond, és ha valaki elismeri, hogy miatta van a csapás, és kiterjeszti a kezét a ház felé, te hallgass meg lakóhelyedről, a mennyből, bocsáss meg, cselekedj, és bánj mindenkivel tettei szerint, ahogyan megismerted a szívét. Hiszen egyedül te ismered minden embernek a szívét, hogy féljenek téged egész életükben, amíg csak azon a földön élnek, amelyet őseinknek adtál. Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgass meg lakóhelyedről a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje a nevedet, és úgy féljenek téged, ahogyan néped Izrael, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el ezt a házat, amelyet építettem. Ha majd néped hadba vonul ellenség ellen olyan úton, amelyen te küldöd, és imádkozik az Úrhoz, e város felé fordulva, amelyet kiválasztottál, és e ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, te hallgass meg a mennyből imádságukat és könyörgésüket, és pártold ügyüket. Ha majd vétkeznek ellened, mert nincs ember, aki ne vétkeznék, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeiknek, és azok fogságba hurcolják őket az ellenség földjére, messze vagy közelre, de aztán szívből megtérnek azon a földön, ahová fogságba vitték őket, ha megtérnek, és így könyörögnek hozzád azoknak a földjén, akik fogságba vitték őket, vétkeztünk, bűnt követtünk el, és gonoszul cselekedtünk. Ha tehát teljes szívükből és teljes lelkükből megtérnek hozzád ellenségeik földjén, akik fogságba vitték őket, és imádkoznak hozzád országuk felé fordulva, amelyeket őseiknek adtál, a város felé, amelyet kiválasztottál, és a ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, te hallgass meg imádságukat és könyörgésüket lakóhelyedről a mennyből, és pártold ügyüket. Dániel fogságban volt Babilonban, és a méd-perzsa csapatok legyőzték a babilóniakat. Dáriusz aláírta azt a rendeletet, hogy ha valaki nem Dáriusz szobrához imádkozik a következő 30 napban, akkor azt az embert oroszlánok vermébe kell dobni. Dániel hazament, és szokásához híven kinyitotta az ablakot, és Jeruzsálem felé fordulva az Úrhoz imádkozott. Emlékezett Salamon ezen imádságára, hogyha fogságban vannak, és erre fordulva imádkoznak Istenhez, akkor meghallgatja őket. A Dániel 9. fejezetében egy gyönyörű imádságot olvashatunk, mert Dániel ismét ezekre a versekre alapozva bevallotta a bűneiket. Dániel a Salamon által felállított mintát használta. Jeruzsálem felé fordult, beismerte bűneiket, és Isten megbocsátását kérte. Isten megválaszolta Salamon ezen imádságát, és gyakran ezt a választ önmagában idézik, de nem a szöveg környezetével együtt. A 2 Krónikák 7.14-ben ezt olvassuk. De megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Amikor Salamon befejezte ezt az egész imádságot és könyörgést, amelyel imádkozott az Úrhoz, fölkelt az Úr oltára elől, ahol térdelt, és kezét az ég felé terjesztette. Fölállt tehát, és felhangon így áldotta meg Izrael egész gyülekezetét. Áldott az Úr, aki nyugalmat adott népének, Izraelnek, egészen úgy, ahogyan megígérte. Egyetlen szó sem veszett el mindabból a jó ígéretből, amit megígért szolgája Mózes által. És milyen hatalmas bizonyságtétel ez Isten hűségéről. Egyetlen szó sem veszett el ígéreteiből. Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Hajlítsa magához szívünket, de mindig az ő útjain járjunk, és megtartsuk parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit, amelyeket őseinknek parancsolt. Ezek a szavak pedig, amelyekkel könyörögtem az Úr színe előtt, legyenek éjjel-nappal Istenünk az Úr előtt, hogy pártolja szolgája ügyét, és népének, Izraelnek az ügyét szüntelen. Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr az Isten, nincs más. Legyen a szívetek teljesen Istenünké az Úré, járjatok rendelkezései szerint, és tartsátok meg parancsolatait úgy, mint ma. Azután a király és vele együtt az egész Izrael áldozatot mutatott be az Úrnak. Salamon békeáldozatot mutatott be. 22 000 marhát és 120 000 juhot áldozott fel az Úrnak. Így avatta fel az Úrházát a király Izrael fiaival együtt. Ugyanazon a napon szentelte fel a király az udvar középső részét az Úrház előtt, mert ott készítette el az égő áldozatot, az ételáldozatot és a békeáldozat kövérjét. Az Úr színe előtt álló rézoltár ugyanis kicsi volt ahhoz, hogy ráférjen az égő áldozat, az ételáldozat és a békeáldozat kövérje. Így ünnepelt akkor Salamon egész Izraellel együtt. Sokan gyűltek össze a Hamáti úttól fogva Egyiptom patakjáig Istenünknek, az Úrnak a színe elé, 7 napra, azaz 14 napra. A 8. napon elbocsátotta a népet. Azok áldották a királyt, és hazamentek örvendezve és vidám szívvel azért, mert sok jót tett az Úr szolgájával, Dáviddal, és népével, Izraellel. Az emberek mindig örömteli szívvel kellene távozzanak Isten házából.